Tehát a 2 Péter 2, 1-től a fejezet végéig. De voltak a nép körében hamis proféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekséget fognak közöttetek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. Sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját, benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhozatukat. Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Nem kímélte meg az őskor világát sem, hanem csak Noét, az igazság hirdetőjét őrizte meg 8 magával, amikor az önvízzel borította el az Istennek világát. Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük, gonosz cselekedeteiket látva és halva. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig a büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. Különösen azokat, akik tisztátalan vágyaik után mennek, és az Isten felségét megvetik. Ezek vakmerők, elbizakodottak, akik attól sem rettennek vissza, hogy dicsőséget, hatalmakat káromolják. Holott még az angyalok sem mondanak ezekre az Úr előtt kárhoztató ítéletet. Jól lehet, erőben és hatalomban felülmúlják őket. Ezek pedig azt káromolják, amit nem ismernek, mint az oktalan állatok, amelyek természetüktől fogva megfogásra és levágásra valók. De hozzájuk hasonlóan is fognak elpusztulni. Ez lesz gonoszságuk bére. Ezek gyönyörűségesnek tartják a naponkénti dőzsölést. Szennyfoltok és szennyfoltok ők, akik álnokságaikban tobzódnak, amikor együtt lakomáznak velük. Szemük parázna vágyjal van tele, és telhetetlenek a bűnben, elcsábítják az álhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a kapzsiságban, átok gyermekei. Ezek elhagyták az egyenes utat, eltévejedtek, és követték Bálámnak, Boér fiának útját, aki a gonoszság bérét szerette. De aki vétkért feddést kapott, egy néma igavonó állat emberi hangon szólalt meg, és megakadályozta a proféta esztelenségét. Ezek víztelen források, forgó széltől sodort kötfoszlányok, akiknek a sötétség homályában van fenntartva, mert üres, fellengzős szólamokat hangoztatva testi vágyaik kijelölésére csábítják feslett életükkel azokat, akik nemrégen szakadtak el a tévelgésben élőktől. Szabadságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Mert ha az Úrnak és a üdvözlőtől Jézus Krisztusnak megismerése által megszabadultak a világ förtelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak. Ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél. Mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd. A kutya visszatér a maga okádására, és a megfürdött disznó sárba hempereg. Ez volt Isten igéje. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked, hogy te vagy a mi mécsesünk. Te vagy az egyetlen igazság, és köszönöm, hogy te adod az igédet, hogy ezen keresztül megismerhetjük, hogy kicsoda vagy te valójában, és köszönjük, hogy ez lehet a mérce számunkra, hogy ne tévelyegjünk el az igaz ösvénytől. Kérlek, Uram, hogy te tarts meg bennünket az igaz úton, és kérlek, Uram, segíts abba, hogy tudjunk másokat is hozzád vezetni. Segíts, hogy tudjuk a szeretetedet megmutatni nekik, hogy ezen keresztül ismerhessék meg, hogy kicsoda vagy te valójában. Amen.
Péter első levelében, a 5. részben, az első pár versben látjunk, hogy Péter mit mond, hogy mi a pásztor, vagy mi a gyülekezeti vezető feladata. más helyen az apostolok cselekedet 20. részben ugyanezt látjuk, és van két fő feladat egy pásztornak. Az egyik feladat a pásztornak az, hogy adjon táplálékot a nyájaknak. Hogy a lelki pásztor feladata biztosítani azt, hogy a gyülekezeti tagok kapnak a megfelelő ételt. De a másik feladat a pásztornak az, hogy az ő feladata védeni a nyájkat olyasmitól, ami veszélyes neki. Ezt látjunk a természetben egy pásztor életében, de ugyanezt kell látni, hogy a gyülekezetben a lelki pásztornak van egy feladat, hogy kell óvni a gyülekezet olyan dolgoktól, ami nem jó nekik. És ebben a fejezetben, amit felolvastunk ma délelőtt, látjunk az egyik veszély minden hívő embernek. És az a veszély a téved tanítás. Olyan tanítás, ami nem egyforma az Isten igéjével. Múlt héten foglalkoztunk egy hitet az első három verssel, és akkor múlt héten beszélgettünk, hogy mik azok a téved tanítások, ami jelen van a mai világban, ami veszélyek nekünk. Röviden csak szeretnék ismételni ezt a négy dolgot, több mint négy létezik a világban, de négyről beszélgettünk múlt héten. Az egyik téved tanítás az volt, hogy van olyan tanítás, hogy mindegy, hogy melyik úton jársz, van nagyon sok út, amit vezet Istenhez, és csak az a fontos, hogy az ember jó hittel, jó bízalom jár azon az úton. De mi tudjunk azt, hogy mindenütt nem egyforma. Mi tudjunk azt, hogy vannak olyan utak, van nagyon sok olyan út, ami úgy tűnik, hogy egy jó út, de az az út nem vezet a célra. És mi hiszünk, mint keresztények, hogy valóban csak egy út vezet Istenhez, és az Jézus Krisztus által. A másik téved tanítás, amiről beszéltünk, az, hogy ha valaki keresztény, akkor rendben, most már csinálhat bármit, most már teljesen mindegy, hogy hogyan él az ember, mert ő keresztény. Van garancia, hogy ő fog menni a mennybe, akkor lehet bármit csinálni. Megint azt látjunk, hogy ez teljesen ellentétes a Biblia tanítása. Amikor olvasunk a Róma 8. rész, amikor Paul írt nekik, ő azt mondja, hogy most, amikor föltesznek azt a kérdést, hogy most már bárhogyan tudunk élni. Kétszer Paul azt mondja, hogy szó sincs róla. Most már egy új teremtés vagy, most már másképpen tudsz élni, és másképpen fogsz élni. A harmadik tanítás az a téved tanítás, hogy ha keresztény vagy, akkor garantált, hogy Isten fog áldani téged egészséggel és pénzzel. Mi azt látjunk, hogy ez egy olyan tanítás, ami nagyon csábító, mert mindenki örülne azt, hogy állandóan lenne egészséges. És én eddig nem találkoztam egy olyan emberrel, aki azt mondja, hogy rossz dolog lenne gazdag lenni. De mégis azt kell látnunk, hogy ez nem a Biblia tanítás. Isten nem garantálja, hogy ezen a földön probléma nélkül fog élni az ember. De ő azt megígéri, hogy ő velünk lesz minden helyzetben. És ha ő velünk van, az jobb, mint az egészség, és az jobb, mint a gazdaság. Az utolsó, amit említettünk múlt héten, az, hogy a tanít következő tévtanítás az, hogy legyél jó ember. És ha jó ember vagy, akkor az elég. Csak igyekezel a Biblia törvények szerint élni. És ez a téved tanítás teljesen kihagyja Jézus Krisztus a képből. Vagy maximum azt mondja, hogy Jézus egy jó példa volt, és követni kell azt a példát. De az elvárás, hogy mi a jó cselekedeteink által üdvözlünk. És mi azt látjunk, hogy senki nem tud üdvözlni a jó cselekedet által. Hanem a jó cselekedet az a következmény, miután az ember megtér, miután az embernek van új élete. Most tovább lépjünk, és nézzünk, hogy mi van itt a folytatásban, a negyedik verstől. És itt ebben a következő pár versben mi látjunk, hogy mi var annak az embernek, aki tév tanító. És Péter úgy folytatja ezt a tanítást itt ebben a levelben, hogy ő azt mondja, hogy ha Isten csinált ezek a helyzetekben, akkor Isten mit fog csinálni a tév tanítókkal? Az első eset, amit felhoz itt, az angyalok. Amikor beszéljünk az angyalokról, és beszéljünk arról, hogy voltak olyan angyalok, akik lázadtak Isten ellen, a Biblia nem ad nekünk nagyon sok információt erről. És ha a Biblia nem ad információt erről, azt kell mondanom, hogy valami oka van annak. Nem feltétlenül én tudom az okat, hanem én annyit tudom, hogy amikor Isten adott nekünk a Szentírás, ő adott mindent, amire szükségünk van. És ha mi nem kapunk több információt erről a helyzetről, akkor nincs szükségünk arra az információra. Ami biztosan tudjunk azt, hogy volt egyszer egy lázadás az angyalok között Isten ellen. És az, hogy ezeket az angyalok lázadtak Isten ellen, volt egy következmény. És az volt, hogy Isten megítélte őket. És mi azt olvasunk itt, hogy amikor Isten megítélte ezeket az angyalokat, ő küldte őket valahova az alvilágba. Más szóval mi tudunk nevezni ezt a pokol, vagy valami hasonló ahhoz, ahol ők lesznek, addig, ameddig nem történik az utolsó ítélet, és akkor fognak kerülni egy olyan helyre, ahova ott fognak maradni mindörökké. Ezek tudjunk. Mi tudjunk azt, hogy Isten igazságos az ő ítéletben. Semmi nem jogtalan abban, amit Isten csinál. Ő ezt az döntést hozott, amikor az angyalok nem voltak hálandó tovább alavetni magukat az Isten irányítására. Az Isten ítélet. A következő két helyzet, egy kicsit többet tudjunk róluk, És itt már emberekről van szó. A következő helyzet, mi történt a világban, abban az időben, amikor Noé élt. És azt olvasunk arról, hogy akkor az egész világ elfordult Istentől. Egy kivétel. Noé. És mi azt olvasunk Noé-ról, hogy Noé, ő járt Istennél. Itt ebben az igé szakaszban mi olvasunk, hogy a Noé az igazság hirdetője volt. Mondhatjunk, hogy a Noé egy igé hirdető volt. És ebben a helyzetben, amikor Isten látta a világot, ő azt látta, hogy mindenki lázad ellene, látjunk, hogy milyen türelmes volt Isten. Mert Isten mondta a Noénak, hogy kell építeni egy barkat, amivel lehet megmenteni magadat, a családját, és az összes élő lény, ami élnek a földön, az összes állatból, hogy ők tudnak maradni. És Noé kezdte ezt a munkát, és ez nem volt egy kis feladat, és úgy látszik, hogy nem volt túl sok a munkaerő, mert 120 év keresztül volt, hogy amitől Isten mondta neki, hogy mit kell csinálni, és kész lett ez a barka. És abban az időben, az volt az idő, amikor Noé tovább hirdette. Mondhatjunk azt a kifejezést, az evangéliumot. Az, hogy mennyire csinálta ezt Noé szavakkal, és mennyire csinálta ezt cselekedettel, mi nem tudjunk pontosan. De az nyilvánvaló, hogy cselekedettel csinálta ezt. Gondoljuttunk róla, hogyha a szomszédságban valaki kezdene építeni egy ilyenfajta barkat. Akkor a legtöbb ember azt mondjuk, hogy nem is tudna csinálni ezt a szomszédságban, mert túl kicsi a hely. De ha valaki mégis kezdene csinálni ezt, és mi nézünk, hogy miért csinálsz ezt Budapesten? Miért próbálsz építeni? Nézd, milyen messze vagyunk a tengertől. Én miért nem mondani azt, hogy a legtöbb ember azt gondolna, hogy ha valaki kezdene ilyesmit csinálni ma Budapesten, mi azt mondjuk, hogy van valami problémája. Ez az ember megbolondult. De ezen kívül ez az ember teljesen normális volt. És a Noé, amikor az emberek kérdezték tőle, hogy miért csinálsz ezt, én meg vagyok győzve, hogy a Noé szívesen mondta nekik, hogy mi történt, hogy Isten mit mondott, de az emberek nem fordultak Istenhez azután, mielőtt láttak ezt. Ők csak még mindig azt mondtak, hogy ez nevetséges, amit ez az ember csinál. Ez komolytalan, mert Isten nem létezik. És akkor jött az Isten ítélet. És azt olvasunk, hogy mindenki, aki élt akkor a földön, mindenki, kivéve Noé, a felesége, a három gyereke, és a gyereke három felesége, csak azok maradtak életben. Tudom, hogy nagy viták vannak emberek között, hogy ez az ösztönvíz valóban egy egyetemes ösztönvíz volt, ami érintette az egész földet, vagy nem. Nem akarok belemenni ebbe a vitába, de mégis, amikor én olvasom az igét meggyőz engem, hogy igenis ez az ösztönvíz érintette az egész földet. Hogyan tudok magyarázni azt? Én nem tudok magyarázni azt. Mert ami történt, egy természet fölötti esemény volt. De miért mondom, hogy mégis érintette az egész földet? Mert ha nem érintette az egész földet, csak egy részét, akkor fölösleges volt ez a nagy munka. Mert ha ez csak Európa érintette, és akkor az állatok a másik részeken a világ maradt, akkor miért kellett volna megmenteni őket? Fölösleges munka volt. De nem volt fölösleges. Mert mégis látjuk azt, hogy ez valahogyan érint minden élő lény a földön. És Isten megítélte őket, mert ők lázadtak álltak ellene. Lépjünk tovább, és látjunk egy újabb helyzet. A hatodik versben látjunk, hogy Isten ítélte két város, és minden, ami azok a városok körül volt. Mi olvasunk itt a hatodik versben Szádom és Gomorráról. Ha visszamenjünk az Ószövetségre, erről a történet olvashatunk róla a Mózes első könyvében, a 18. és a 19. részben. Azaz érdekes, amikor olvasunk erről a 18. részben, mi azt olvasunk, hogy amikor Isten beszélt Abrahammal erről a dologról, olvasunk azt, hogy Isten azt mondta, hogy ő le fog menni oda, és ő fog megnézni, hogy mi a helyzet. Az egyik értelemben Istennek nincs szükség arra, hogy lejön és megnézi. Ő mindent tud. De mégis ez benne van a Bibliában a mi segítségünkre. Mert ez azt mondja, hogy amikor Isten megítél, ő nem kapkodja azt a döntést, ő nem átnézés után csinál olyasmit, hanem ő átvizsgálta, ő látta pontosan, hogy mi van. És akkor hozza az ítélet. Amikor beszéljünk Szádom és Gomorráról, akkor ez egy olyan helyzet, ami esetleg emberek a mai világban, azt mondja, itt van a bizonyíték, hogy a Biblia nagyon régi módi. És a Biblia, amiről van szó itt, az nem érvényes a 21. században. Mert itt konkrétan az ítélet az ellen, hogy az emberek olyan mélyre estek a bűnbe, és az egyik bűn, ami ki van emelve itt, a homoszexuális kapcsolatok. De érdekes, hogy nem csak a homoszexuális kapcsolatok vannak ítélve itt, hanem bármilyen szexuális kapcsolat, ami ellentétes az Isten tervével. Ha lapoznunk tovább egy kicsit a Jelenések könyve előtt a Judás könyvében, ott a 7. versben látjunk, hogy ott mi volt a helyzet Szadoma és Gomorrában. És itt nem főleg hangsúlyos a homoszexuális élet, hanem a parázna élet. A parázna élet, ami ott volt. Az az életstíl is, ami visszautasítja az Isten terve. Mi volt az Isten terve? Az Isten terve az volt, hogy a szexuális kapcsolat az legyen a házasságon belül egy férfi és egy nő között. És bármilyen másfajta szexuális kapcsolat, az igé szerint az bűn, és az igé szerint az lázadás Isten ellen. És Isten ítéli ezt a fajta viselkedés. És ahogyan olvasunk itt a 6. versben, inter példaként azoknak, aki istentelen élnek. Ami történt Sodoma és Gomorrával, az egy példa nekünk. Egy példa minden embernek, hogy Isten ítéli a bűnös életet. De mégis látjunk, hogy Isten igazságos volt az ítéletben, mind a három helyzetben, az angyalokkal, azok az emberek, akik éltek Noé idejében, és azok az emberek, akik éltek Szadom és Gomorrában. És látjunk, hogy annak ellenére, hogy volt ez az ítélet, látjunk az Isten kegyelme. Az első helyzetben az angyalokról mi tudjunk azt, hogy voltak angyalok, akik Isten nem ítélte meg, de utána a következő két helyzetben, amikor emberek van szó, látjunk konkrétan azt, hogy Isten kegyelmes. A Noé történetében mi látjunk, hogy Isten kegyelmes volt vele. És fel kell tenni a kérdést, hogy Isten miért volt kegyelmes Noével. Isten azért kegyelmes volt Noével, mert Noé predikált Istenről. Noé csinálta ezt, de ez nem volt az alap arra, hogy Isten kegyelmes volt vele. Isten azért kegyelmes volt Noével, mert Noé ingedelmes volt, és építette ezt a barkot? Nem. Ha mi olvasunk a zsidókhoz írt levélben, a 11. részben, a következőt olvasunk Noéról. Hitáltal kapott kijelentés Noé azok a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatóak. És Istent félve és tisztelve készítette el a barkat. Mit látjunk itt? A hit. Amikor Isten mondott Noénak, hogy mit kell csinálni, Noé tisztelte Istent. És ő azt mondja, Isten, ha te kérsz valamit, akkor is, ha amit te kérsz tőlem, egy nagyon furcsa dolog. Egy hihetetlen dolog, amit kérsz tőlem, de Isten, ha te kérsz ezt, én hiszek benned. És én megteszem azt. Noé azért üdvözölt, mert ő hit Istenben. Akkor jön a következő, amikor olvasunk Szadom és Gomorráról, mi olvasunk, hogy ott volt egy lakó, aki szinte menekült, a Lot. Az Abraham rokona, aki oda ment arra a részre, mert ő azt látta, hogy ez egy jó hely lakni. Ő, amikor ő válaszolt, hogy ő hova megy lakni, ő nézte, hogy melyik a legjobb hely az ő szemszögeiből, hogy hol tud legjobban keresni, hol tud legjobban élni, ő azt választott. Valahogyan, amikor én gondolom a Lotról, én egy kicsit fogom a fejemet, és én azt mondom, hogy de miért mentette meg Isten őt? Ismerjünk a történet. Ha mi visszamenjünk az Ószövetségre, és olvasunk azt a Mózes első könyvében, a 19. részben, mi azt látjunk, hogy Lot végül is egy gyenge ember volt. Mi azt látjunk, hogy amikor a férfiak a városban oda jöttek az ő házahoz, és kérte, hogy adjon ki nekünk azokat a férfiakat, akik ott vannak bent nálad, hogy mi tudunk szórakozni velük. Mi tudjunk, hogy mi volt a kívánság, mi tudjunk, hogy mi volt a lát mit válaszol. A lát azt mondja, én nem adom ki a két férfit, de van két szűz lányom, én szívesen kiadom őket. Ez helyes volt a lattó? Én nem hiszem. Én nem hiszem, hogy ez helyes volt, de valahogyan az a legfontosabb neki volt az ő hírneve, esetleg. És akkor ő azt gondolta, hogy ha ezt csinál, akkor minden rendben lesz. Ha tovább menjünk, miután ők menekültek, látjuk azt, hogy az ő felesége meghalt, és akkor a lányai azt láttak, hogy nincs utód, és akkor őt mit csináltak? Adtak bort az édesapjának, addig, ameddig nem lett részeg, és utána volt szexuális kapcsolat az apja és a lánya között. És azért történt ez, mert alatt olyan részeg volt, hogy nem tudta, hogy mit csinál. Akkor tudunk mondani azt, hogy alatt egy gyenge ember volt. Tudunk mondani azt, hogy ő egy részeg ember volt. Látjunk azt is, hogy amikor a 19. rész, a 16. versben, hogy amikor mentek oda érte, hogy lényegében ki kellett húzni őt onnan. Akkor mi van ezzel? Mégis az ige azt mondja, hogy alatt egy igaz ember volt. Valami értelemben lehet mondani, hogy ő egy istenfélő ember volt. Messze nem volt tökéletes. Messze nem volt példakép mindent az ő életében. De mégis látjunk, hogy ott abban a városban, ahol ő élt, ő próbált ellenállni azok a dolgok ellen. Akkor üdvözölt, mert ő próbált ellenállni? Nem. Ő azért üdvözölt, mert ő egy igaz ember volt. Hogyan lesz valaki igaz ember? Ha látjunk az ő rokona Abraham, mi látjunk, hogy az Abraham azért igaz ember volt. Mert Abraham hit Istenben. Én, mint ember, aki néha csak a külső dolgokra nézem, én tudok tévedni. És én, ha én láttam volna lót ott, azok a városban, én valószínűleg tévedtem volna. Mert én nem tudném látni, nem lenne módom, ahogy én tudok látni az ő szívét. De Isten látta az ő szívét. És Isten látta, hogy ő az ő hite miatt ő egy igaz ember. És az igaz ember az, aki Isten megminti. Fontos, hogy látjunk ebben az ige szakaszban, hogy ezek a tév tanítók nem voltak igaz emberek. Ezek a tév tanítók nem volt új életük Krisztusban. A 17. versben, itt a Péter második levelében, látjunk, hogy ezek víztelen forrosak. Próbáljunk látni ezt a képet. Ott valaki van a pusztában, és tudja azt, hogy 2 kilométer múlva lesz egy forrás. És akkor ő megy oda azzal a reménysége, hogy végre lesz egy kis víz. És oda érkezik forráshoz, és száraz. A tév tanítás ilyen. A tév tanítása az van, hogy lesz víz. De valóban nincs. A másik, a folytatás itt azt mondja, hogy látnak a félhők. És azt mondja, hogy végre lesz egy kis eső. De a szél elviszi a felhőket, az eső helyett a szél csak jobban kiszárítja mindent. Ez az eredmény a tév tanításból. A tév tanítás nem hoz felfrissítést. A tév tanítás csak nagyobb szárasság és nagyobb csalódás hoz. Olvasunk itt, hogy ezek a tév tanítók hallottak Jézusról. Olvasunk itt, hogy ők ismerték Jézust. Milyen értelemben ismertek Jézus? Az én meggyőződésem az, hogy ők csak a fejükkel ismertek őt. Amikor itt beszél a te tanítókról, beszél arról, hogy ők ismertek őt, de soha sem olvasunk róluk, hogy volt hit, soha sem olvasunk róluk, hogy ők hívők voltak. Ők voltak azok, akik az egyházban voltak. Kóstoltak azt a jót. Ismertek az igazságok, és annak ellenére elfordultak tőle. És mi itt azt olvasunk, hogy jobb lett volna nekik, ha sohasem hallottak volna. Miért van az? Mert Isten számon kér tőlünk azt, amit mi tudjunk. És ezek az emberek nagyon sokat tudtak. De annak ellenére visszautasították azt. És Isten azt kijelenti, hogy a következmény ő fog megítélni ezeket a tévtanítók, ugyanúgy, mint az angyalok, mint az emberek, akik éltek a Noé idejében, és mint az emberek, akik éltek Szádom és Gomorrában. Ez a valóság. Ha azt kell mondanom, hogy ez egy kemény fejezet a Bibliában. Nincs sok öröm ebben a fejezetben. De valahogyan annak ellenére mégis van öröm benne, ha keresünk. Mert a 9. versben mi olvasunk azt, éppen így megtudva szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből. Isten tud szabadítani minket. Érdekes, hogy a 19. versben mi azt látjuk, hogy a tévtanítók is ígértek. Ők ígértek szabadságot mindenkinek. De nem valódi szabadságot ígért. Amit Isten kínál, az a valódi szabadság. A tévtanítás nem adja. Még egy gondolatot a tévtanítókról. A 14. versben és a 18. versben mi azt látjuk, hogy a tévtanítók volt egy nagyon okos stratégiák. A stratégia az volt, hogy mi fogunk keresni a gyenge emberek, és mi fogunk keresni azok a hívők, akik frissek a hitben, az új hívők. Azok az emberek, aki a legnagyobb veszélyben van. Vannak gyenge emberek a világban. Ami azt lehet mondani, hogy bármi csábító lehet elcsábítani őket. És a friss hívő, akinek még mindig nincs semmi alapja, aki még mindig nem jól ismeri az igét, ő veszélyben van. ugyanaz, mint egy családban, ahol van egy csecsemő. A csecsemő függ a szülőktől. A szülők van nagy feladat az életében. A gyerek nem tud élni a szülő nélkül. A gyerekek függnek teljesen a szülőktől. A gyerekek nagyon könnyen lehet félre vezetni. És akkor ezt lehet látnom, hogy egy tanulság nekünk, mint hívő emberek. Az egyik feladatunk vigyázni azokra, akik gyengék, azokra, akik még fiatal a hitükben. Védeni őket a veszélytől, őrizni őket, segíteni őket, hogy ők tudnak felnőni a hitben. Szóval ebben a sötét fejezetben mégis van fény. A fény az, hogy Isten veled van, ha hitben vagy. A fény az, hogy Isten kegyelmes, és ő nem fog hibázni abban, hogy ő nem fog megítélni azt az ember, aki nem kell ítélni. Mi tévhetetünk, amikor mi próbáljunk kideríteni, hogy mi van a másik ember szívében. Isten nem fog tévedni. Isten tudja, hogy mi van a szívedben. És a mi feladatunk vizsgálni a mi szívünket. Mi van ott? Igaz ember vagyunk, mert hiszünk benne, vagy még nem. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, hogy taníts minket. Segíts minket látni, hogy mi a jó és mi a rossz. Segíts minket megérteni azt, hogy mi igaz ember tudunk lenni, ha mi hiszünk abban a megoldásban, amit te adtál. Az, hogy Jézus Krisztus meghalt helyettünk, ő fizette azt az árat, amit mi nem tudunk fizetni. Segíts minket, hogy mi tudunk teljes szívvel bízni benned. Kérjünk, hogy őrizd minket a kísértéstől, és kérjünk, hogy segíts minket, hogy mi tudunk figyelni azokra, akik gyengebbek, akik fiatalabb a hitben, mint mi. És add nekünk a bölcsességet, hogy mi tudunk megfelelő módon segíteni őket, megismerni téged, nem csak fejjel, hanem szívvel, és tanulni azt, hogy hogyan lehet járni veled, hogyan lehet közösségben lenni veled. Kérjünk, hogy segíts minket ebben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.